Kedves kollégák, kedves barátaim, mindig öröm, hogy ha itt lehetek, öröm, hogyha itt vagytok. Az utóbbi években egy kicsit átalakult a hol tartunk ma előadás szkópja és témája. Ennek két oka van. Egyrészt a program megváltozott környezete és működésmódja kicsit távolabb rakta a műszaki tanács elnökét az operatív dolgoktól. A másik pedig az, hogy én mindig is szívesen voltam, vagy szívesen szeretnék lenni evangelist. A szívemtől nem áll távol az, hogyha valamiféle tágabb kontextusban próbáljuk nézni a szakmát, illetve azokat a dolgokat, amik minket foglalkoztatnak és érdekelnek. Úgyhogy 2018-ban folytatván az eddigi évek hagyományait, azt szeretném veletek közösen körbejárni, hogy a most, illetve az elmúlt 2-3-5 évben már erőteljesen megpróbálok úrrá lenni a technikán, de úgy tűnik, hogy sikerült. De még mindig nem sikerült, bocsánat, mert teljes képernyőt keresem, de reményeim szerint meg fogom találni. Szóval azt szeretnénk végignézni, hogy az elmúlt évek meglehetősen megváltozott környezete, szakmai környezete, az milyen hatással lehet ránk, illetve mik azok az elemek, amikre célszerűen föl kellene készülnünk, hogy a kutatási, közgyűjteményi, felsőoktatási, oktatási szektorban az informatikát, az informatikai szolgáltatásokat tovább tudjuk működtetni. Egy dolog teljesen biztos, hogy az a környezet, a felhő technológia és az ő előnyei, pedig még le is próbáltam. Szóval, itt mindenféle képeknek kellene lennie, a notebookomon is meg is jelentek, itt most nem. Az a környezet, amiben most élünk és amiben dolgozunk, az nyilvánvalóan tökéletesen megváltozott ahhoz képest, amiben 10 vagy 15 vagy 20 évvel ezelőtt szocializálódtunk. A szerverek, alkalmazások, géptermek és programozás világában egyes elemei maradtak, teljes mértékben átalakult. Az a három ábra, aminek itt most meg kellene jelennie, az a mobil technológiára, a szociális hálózatokra, illetve a felhő technológiára utal. Ez három olyan elem, ami az elmúlt években gyakorlatilag a semmiből jelent meg és tűnt föl, és aminek a hatása az gyakorlatilag teljes mértékben meghatározza már azt a környezetet, amiben élünk és dolgozunk, és még teljesebb mértékben meg fogja határozni azt a környezetet, amiben az elkövetkezendő 3 vagy 5 évben fogunk dolgozni, részben mi, részben pedig a felhasználóink. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy azon tudás és készségek jelentős része, amit összeszedtünk korábban, azok átalakításra, átértékelésre vagy újra tanulásra szorulnak, és célszerű, hogyha erre a szakma mind szervezeti, mind humán erőforrás szintjén megpróbál fölkészülni. Milyen számokra gondolok? A felhőpiac jelenleg is évi 17%-os növekedést produkál, elsősorban egyébként a kis- és középvállalati szektorban. A becsült teljes árbevétele a felhő szolgáltatásoknak 2018-ban meg fogja haladni a 250 milliárd dollárt, ami azért mondjuk úgy, hogy szabad szemmel is jól látható összeg. És az a növekedés, amit vesz, az 6-szorosan haladja meg az IT budgetakra értelmezhető általános növekedési rátát. A szociális hálók esetében a mi nagy kedvencünknek, a Facebooknak az aktív felhasználó száma meghaladta a 2 milliárd dollárt, mert mint havonta ennyi aktív felhasználó mutat aktivitást a szociális hálózatban, és ha jól emlékszem, kb. 600 milliót még simán hozzátehetünk a kínai állami, illetve nem állami, hanem ilyen félig állami, tehát a kínai modellnek megfelelő kínai social networking alkalmazások felhasználói köréből. És 2017-ben még mindig eladtak 1,5 milliárd okostelefont. Az a vicc egyébként, hogy miután ez a szám most úgy tűnik, hogy stagnál, a piac elkezdett sírni, hogy hát gyakorlatilag szűkös esztendőkre kell felkészülni, hiszen ezt az 1 milliárd fölötti számot tartani 3-5 éves távlatban problémásnak tűnik. Ez azt jelenti, hogy annak a generációnak, aki most nő föl, és aki belép erre a piacra, annak az élete az nagyjából egészéből, nyilván nem a teljes biológiai élete, de a mi általunk érdekes környezetben eltöltött élete, az valami ilyen dologról szól. Nyilván rengeteg dolgot lehet olvasni, ami ennek az örömteli oldalára mutat rám is, nagy várakozással tekintünk számos komponens elé. Nyilván sejtjük, gondoljuk vagy reméljük, hogy pontosabb tervezésre, rugalmasabb és adaptív erőforrás gazdálkodásra, barátságosabb és ergonomikusabb informatikai környezetek kialakítására, a kooperáció és a kollaboráció soha nem látott távlataiban történő emelkedésére és a versenyképesség javítására vannak kilátásaink. Csak az a marra nagy kérdés, hogy ezt pontosan hogyan csináljuk meg, mert akkor, amikor az ember ezzel az élettel a napi munka során szembesül, ezzel a környezettel a napi munka során szembesül, hogy akkor te azt látja, hogy el van benne egy kicsit veszve, és nehezen tudja az elemeket, a lehetőségeket egymás mellé illeszteni, illetve a problémákat kezelni. És azok is vannak aránylag bőven. Azok a kihívások, amikkel szembesülünk, azok szintén nagyjából újak kezdenek lenni. Az egyik az az, hogy irgalmatlan sebességgel nő és változik a technológia, az alkalmazkodás hozzá, az bajos. Nekünk, vagy egy személyes élményt mondjak, nekünk volt egy 3 éves projektünk OpenStack-kel, az egy fejlő technológiás middleware, 3 éves komoly munkával jutottunk addig, hogy ezzel nem birkózunk meg. Nyilván a negatív eredmény is eredmény, de azért ez azt mutatta, hogy olyan hihetetlen erőforrást igényel sok esetben a meglévő környezetek adaptációja és a fejlődésének a követése is, amivel nem minden szervezet bír el. Egyébként itt mindenhol nagyon csinos ábráknak kellene lennie tucatjával. Majd elküldöm a linket, ahol meg lehet nézni a száraz szavakat, feldobó grafikus elemeket is. A másik, ami nagy probléma, ezzel a technológiával elbíró szakembereknek az ügye. Az egyik az az, hogy irgalmatlan munkaerő, illetve emberi erőforrás hiány van. Ez főleg erre a közszférás történetre azért azt a hatást gyakorolja, hogy nagy lesz a fluktuáció. A másik pedig az, hogy eleve nehéz rugalmas és adaptív szakemberek, magas színvonalon teljesítő rugalmas és adaptív szakembereket képezni. Ezt az oktatási rendszer is nehezen tudja elvinni, másrészt meg a szervezetek, a cégek belső életében is ez egy kihívás. Nagyon komoly kérdéssé vált a kiberbiztonság. Azzal, hogy az életünk minden egyes pontján ott van valamiféle informatikai elem, az ott levő adatok és a saját magunk biztonsága az egyre erőteljesebben és erőteljesebben jelentkezik. Ugyanígy nagyon fontos kérdéssé vált a digitális bizalmasság kérdése. Rengeteg mindent meg lehet tudni a digitális új láb és egyéb lenyomatainkból, amit nem feltétlenül szeretnénk megosztani. Szóval, hogy egy mondásra éljek, a feleségekre és a szeretőkre ne találkozzanak. Azokat az adatokat, amiket az egészségügy, vagy az oktatás, vagy az állam gyűjt rólunk, azt nem feltétlenül szeretnénk, hogyha akár maguk között is megosszák, pláne ne osszák meg a piaci szektorral és vice versa. És a harmadik pedig az, hogy őrülten megemelkedtek az ezzel kapcsolatos költségek. Azt ugyan értjük, vagy látjuk, hogy fajlagosan kevesebbe kerül egységnyi mennyiségű tárhely, egységnyi mennyiségű processzoridő, stb. De összességében a budgetek azok elképesztő módon el tudtak szállni. Nézzük meg, hogy mik azok a globális trendek, amik ebből kirajzolódnak. A következő elemeket látjuk egyre erőteljesebben, egyre hangsúlyosabban válni ebben a körzetben. A mesterséges intelligenciát, az elosztott erőforrások egyre erőteljesebb megjelenését, azokat a megoldásokat, amik mondjuk így, hogy változóképesek, és ez nem volt egy szerencsés szó, tehát amik idomulni tudnak a felhasználók igényeihez, a különböző kevert és mesterséges valóság ügyeket, illetve a digital twinnek nyilván van egy tükörfordítás, hogy digitális iker, ez az informatikai körzetben értelmezett absztrakt párja valamiféle valóságnak. Megpróbálom ezt egy talán közérthető példával megmagyarázni. Az autónk, amiben ülünk, amennyiben mondjuk 10 évnél fiatalabb, de mondjuk leginkább, hogyha 5 évnél fiatalabb, az igazából már két autó. Egy fizikai autó, amiben motor, erőátvitel, karosszíria, ülések, vezérlőszervek és egyebek vannak, illetve mögött egy olyan szenzoros és szoftveres háttér, ami az autó digitális képét adja, egyfajta digitális párját adja, és ami vezérli, működteti, szabályozza, elemzi, és kézben tartja gyakorlatilag az egész szerkezetet. Akkorban az esetben, hogyha az autók már egymással is fognak kommunikálni, ami ugye nincsen messze, ez még inkább kiterjedté válik. Az autó fizikai képe, meg digitális képe az egymás mellett létező párhuzamos és létező valóságok. Ez az egész történet, ez kezd kirajzolni egy aránylag jól látható valamit, amit a jövő turkálók, azok egy ilyen nagyon szép kifejezéssel intelligent digital mesh-nek neveztek el, egyfajta globális információs hálózatot, ami mélységében, tagoltságában és szerkezetében jóval bonyolultabb, mint azok a korábbi információs hálózatok, amiknek a pofozgatásával mi felnőttünk. Érdemes megnézni, hogy ez a három dolog, az, hogy intelligens, hogy digitális és hogy hálózatos, ez gyakorlatilag mit akar és hogy fog kinézni. Előre elnézést kérek, próbálok, vagy szoktam ügyelni arra, hogy lehetőleg magyarul beszéljek, de olyan nagy mennyiségű és magyarban még nem standard módon átültetett kifejezés van ezen a területen most, hogy nem erőlködtem azon, hogy mindenképpen magyarítsak. Az első része az, hogy intelligens. Egy olyan környezet jön létre, aminek a legtöbb elemében van már valamilyen, vagy lesz majd valamilyen mesterséges intelligencia komponens. Ennek a sebessége az, mármint hogy ennek a fejlődési sebessége láthatólag exponenciálisan gyorsul, és egyre több és több dolgot lehet felfedezni ebben. Intelligens alkalmazások vannak, vannak szakértői döntéstámogatási rendszerek, vannak személyes asszisztensek, és úgy tűnik, hogy mozgunk most már az intelligens tárgyak, az Intelligent Internet of Things irányába is. Ahhoz egyébként, hogy ezt azért valamilyen konkrét példával is alátámasszam, tehát hogy nem ilyen teljesen futurisztikus dolgokról beszélgetünk, egyrészt a Siri-t vagy a Cortanát használva angolul azért ott már egészen meglepő dolgokra jut az ember, ismert, hogy a Cortanát, mint mesterséges intelligencia felületet a Microsoft már felhős környezetben adja, hogyha valakinek erős mesterséges intelligenciára van szüksége, akkor bérbe vehet egyet. És Amerikában a New York-i Amerikában elindult egy olyan befektetési alap, aminek a portfólió menedzsere az mesterséges intelligencia. Ezt hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem azt jelenti, hogy mesterséges intelligencia segítségével hoznak döntéseket a befektetési politikáról, hanem a döntéseket konkrétan egy szoftver hozza meg. Ez egy kísérleti termék, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de az ez azt mutatja, hogy a napi életben ez a történet ez itt van. A másik az az, hogy valami digitális. A digital twinekről arról már beszéltem. A másik érdekes történet itt az edge computing, ami egy olyan szerkesztési, tervezési filozófia, aminek az a lényege, hogy az információ gyűjtése és feldolgozása, az információ forrás az a lehető legközelebb történjen. Nyilván így adattovábbítási, átviteli, manipulálási és egyéb költségeket a lehető legalacsonyabb szinten és a lehető legrövidebb időben tartva. Most, hogyha belegondolunk abban a disperzív környezetben, amiben most élhetünk vagy lehet élni, ez most eléggé jól összeforrasztható a felhő technológiával. és hiszen a felhőben hihetetlen mennyiségű adat van, ezen kívül hihetetlen mennyiségű tárolási, feldolgozási és adattovábbítási kapacitás is. Olyan elemzési, adatmanipulációs, adatgyűjtési lehetőségekre nyílik kapu, amikre korábban nem, vagy csak nagyságrenddel egyszerűbb vagy kisebb léptékben. A harmadik az az Immersive Technologies-nak nevezett történet, ez gyakorlatilag a mesterséges valóság, illetve a kevert valóság különböző eseteinek az alkalmazása, aminek a nyilván mindenféle helyeken a karbantartástól kezdve a közlekedésig próbálgatják, de úgy gondolom, hogy a tudományos kutatásban és az oktatásban záros határidőn belül igen kiemelt szerepe lesz. És mindez, ami minket azért szakmailag régen meglehetősen érdekelt és vonzott, itt is, ott is egy ábra van egyébként, ahol az üres hely van, de ezt most nem látjuk. Ennek az egésznek valamiféle networkben kell fölépülnie és léteznie, mégpedig egy speciális networkben, aminek számos olyan attribútuma van, ami korábban kevésbé létezett. Nyilván az, hogy adaptív, arra azért már voltak a korábbi években is nem próbálkozások, hanem implementálások, de az, hogy valamilyen módon eseményvezérelté válik maga a körzet és a hálózati technológia, az, hogy egy folyamatosan alkalmazkodó biztonságtechnológiai rétege van, azért azok új dolgok. Az biztos egyébként, hogy mindez, amit a korábbiakban mondtam, tehát ez az intelligens és digitális környezet, és csak és kizárólag hálózatos, mégpedig teljes mértékben kiterjedt, és mindenkihez eljutó hálózatos környezetben értelmezhető. Oké. Ez így most a big picture. Hogy néz ki azért ez úgy a megfogható valóságban? Illetve, hogy kell-e ezzel az egésszel foglalkozni, vagy ez valamilyen felhőkakukvár? Én a magam részéről azért vagyok meggyőződve, hogy a dolog az nem, hogy kopogtat az ajtón, hanem bizonyos mértékben bejött, mert a következményeinek egy jelentős részét nem tudom elképzelni. És miután 50 felé járok, úgy gondolom, hogy ha valamit az ember 50 feleme nagyon nem tud elképzelni, akkor az valószínűleg már itt is van. A 20 éveseknek ilyen szempontból szerencsésebb a helyzete. De nézzük meg, hogy hogy állnak ehhez azok a szakterületek, amik mi vagyunk, illetve amik minket leginkább érdekelnek. Én itt a felsőoktatásra, a közgyűjteményi szektorra és a kutatásfejlesztésre, akadémiai kutatásra fókuszálnék. Tudom, hogy ez a közösség már nagyon erősen kiszolgál közoktatási ügyeket, illetve involvált a közoktatási informatikai támogatásában. Az mégis úgy gondolom, hogy egy külön dolog. Egy mondatot érdemes arra vesztegetni, hogy miért gondoljuk így. Azért, mert a felsőoktatás, a kutatásfejlesztés és a leginkább a könyvtári ügylet az egy globális piacon értelmezhető szolgáltatás. A közoktatás meg nem. A gyerekek, mármint hogy a közoktatás korú gyerekek, azok sokkal merevebb szabályok között vesznek részt ebben az egész rendszerben, ami egyébként jóval széttagoltabb, és kisebb a valószínűsége, hogy több ezres felhasználói kör váltana mondjuk országot vagy technológiát önszántából. Ez a felsőoktatásban vagy a kutatásfejlesztésben már egyáltalán nem elképzelhetetlen történet. Nézzük meg a felsőoktatás oktatás technológiai vagy oktatás stratégiai részét. Megpróbálom felidézni, hogy az ábrák mely intézmények logóit tartalmazták, ezek amerikai egyetemek, illetve college-ok. It will be imperative to reimagine our institutions as virtual gateways to connected education. Tehát itt nem arról beszélnek, hogy majd esetleg meg kell csinálni, ezek élő példák, hogy mit kell csinálni. Nem arról beszélnek, hogy mit lehetne majd megcsinálni, hanem hogy úgy gondolják azon a vidéken, hogy enélkül egész egyszerűen nem is lehet létezni és életbe maradni. Azt mondja ez a Dale Georgiai Egyetem, ha jól emlékszem, hogy a felsőoktatás miként egy szektor, egy industry, egy ipar, hiszen a felsőoktatás ilyen szempontból valóban egy globális piacra dolgozó valami. Itt a szám az van igazából kiemelve. Nincs túl sok ideje annak érdekében, hogy kitalálja, hogy hogy vesz részt ebben az új világban. Illetve az Exlab-bal egy ilyen kooperatív kutatási és felsőoktatási környezettel foglalkozó pilotról szólt a harmadik. A következőt kell látni, hogy a felsőoktatás, oktatás része, az tökéletesen globalizálódott bizonyos szempontból most már. 10 évvel ezelőtt nem nagyon volt olyan szektor, amiben szembesülhetünk volna azzal, hogy a felhasználónk összekattintgat magának egy olyan környezetet, ami számára megfelelő, kényelmes és alkalmas. Ez most már teljes mértékben igaz. Nyilván ennek vannak mobilitási jogszabályi, meg nyelvi korlátai még valamilyen mértékben, de ez Magyarországra jobban igaz, mint a világ számos más részére. Meglepő módon például a távoktatás és mobilitás a Dél-Kelet-Ázsia térségre, főleg a szegényebb részére jobban jellemző. És itt arról van szó, hogy egy olyan piacon kell a felsőoktatási intézménynek oktatási anyagokkal, képzéssel, előnyökkel megjelenni, amiben az összes versenyző, komolyabb versenyző az globális keretek között lő és csinál stratégiát. Nézzük meg, hogy mi van a felsőoktatás menedzsment területén ezen a téren. A döntéstámogatásnak, a modellezésnek, a kockázatelemzésnek már mind-mind nagyon fejlett informatikai elemekkel történő támogatását csinálják a komolyabb felsőoktatási intézmények, adatbányászattól, deep learningtől, mesterséges intelligencia, illetve ilyen business intelligence döntési előkészítési módszerek használatáig. Hát akkor fölgyorsulok. De az érdekes, nem? A helyzet az, hogy vannak egyetemek, ahol a hallgatói életpálya menedzsmentet olyan szinten művelik, hogy nagyjából korábban tudják, hogy a hallgató le fog morzsolódni, mint a hallgató maga ezt megérezné. Ezt nem viccelek, ezt találkom olyan mondom. Gyakorlatilag elég jól lehet a hallgatói adatokból tanulási profilokat fölállítani, és célzottan oda tudunk menni a diákhoz, hát nyilván a kocsmába vagy a biliárdszalomba, mielőtt még neki bármilyen problémája lenne ahhoz, hogy segítsünk neki, vagy orientáljuk valamilyen irányba. Kutatásfejlesztés, itt most akkor csak ugrálni fogok nagyon gyorsan. A szuperszámítás, tehát kollaboráció, adatbányászat és kutatásmenedzsment azok a területek, nyilván magukban az alapkutatásokban is hihetetlen mennyiségű informatikai eszközt használunk. Én kiszámoltam az ELTE-n, a pici kis belső szuperszámítógép az egyetem legintenzívebben használt kutatási nagyműszere egyébként, nyilván ez mindenhol máshol is így van. De hogy mik ezek a dolgok, amik a kutatásmenedzsmentet tudják szolgálni és támogatni? Közgyűjtemények. A könyvtár szerepe megváltozott, erről eleve nem akartam túl sokat beszélni, mert komplett napok szoktak a networkshopon erről szólni, de az, hogy a könyvtár legyen the third place, a harmadik hely, a munkahely és az otthon után, ahol az emberek időt tölteni, szociális hálózatos kapcsolatot kell építeni, menjenek. És itt jelent meg egy fogalom, az Internet of Relations, tehát hogy nem a dolgok internete, hanem a kapcsolatok internete, a kapcsolati hálók hálózata, amiben tudományos kapcsolatokat, társadalmi kapcsolatokat, információs kapcsolatokat egy könyvtár erősíteni hivatott vagy lehetséges. És akkor a végét borzasztó rövidre zárva, hova szeretnénk mondjuk így, hogy hazai keretek között vagy hazai lehetőségek mellett eljutni? Valamiféle intelligens intézményekig vagy szektorokig, amiknek a működésére vagy milyenségére nézve ezek a hívószavak érmezhetők, az, hogy hálózatos, osztott, együttműködő, hogy adaptív és skálázható, hogy intelligens és visszacsatolt. Ez az egy-két dolgot meg kéne csinálnunk. Az egyik az az, ami Magyarországon szerintem borzasztó gyenge lábon áll, az a prioritások megfelelő kiválasztása. Tudnunk és látnunk kell, hogy egy olyan piacon focizunk, ahol az egészen kicsitől az egészen nagyig megjelennek szereplők. Nyilvánvaló, hogy a helyünket azt azért érzékelnünk és tudnunk kell. Mérő László mondott valami ilyesmit, hogy a futók mind szeretnek futni, egy-kettő lesz belőlük olimpiai bajnok, de a futók elmennek a futóversenyre, mert csak azok vesztenek, akik nincsenek ott. Ettől függetlenül a realitásokra oda kell figyelnünk. Én nagyon bánom azt, hogy Magyarországon nincsenek ilyen szempontból, mondjuk így, hogy közösen kialakított és értelmezett ágazati stratégiák. Hálózatosodás, Erősíteni kell az együttműködést és a szereplők közötti munka és tudás megosztást, egyedül nem megy. Nyilvánvalóan 500 példát tudunk felsorolni, hogy A egyetem, meg B kutatóintézet, meg C könyvtár az önmagában és egyedül csinál meg valamit, meg a másik is megcsinálja, meg a harmadik is megcsinálja, mindenki végig szívja, és így mindenki ül a kis szemétdombján, vagy homokozójában, mondjuk inkább így. Ebből közösen nem profitálunk, és hihetetlen mennyiségű pénzt égetünk el. Vannak erre már előremutató kezdeményezések, de azért ez még mondjuk így, hogy meglehetősen gyengus. Plusz egyébként még a hálózatosodásra, hogy eleve kevés az erőforrás, hogyha ezeket széttagoltan használjuk föl, akkor nyilvánvalóan szétmegyünk. Egy adatot szeretnék még itt gyorsan elmondani, ami miatt a globális piac és a globális környezet meglétett, azt a számításba kell venni, vagy foglalkozni kell vele. A Harvardnak az éves költségvetése az 4 milliárd dollár, ez 23-szorosan haladja meg a teljes magyar felsőoktatásra adott állami támogatás összegét. Nyilvánvalóan, ha ilyen szereplők vannak a piacon, akkor nekünk mi nem célozhatjuk meg azt, hogy az első 20-ban legyünk benne a rangsorokban, ki kell találni, hogy mit akarunk elérni. A technológiai innováció. Az, hogy tudatosan és erőteljesen támogatjuk az új technológiák és módszerek implementálását, technológiákat és módszereket, mondok ezzel. A módszerem van általában a nagyobb hangsúly, az, hogy veszek 500 okos táblát, ez egy jó dolog, akkor, hogyha tudom is valamire használni. Ez utóbbival néha azért vannak problémák, megint csak az a gond, hogy ezek a klaszterek Magyarországon még kevésbé alakultak ki. És az utolsó, ami talán a legtechnológusabb dolog ebből, az a konszolidáció, az erőforrásoknak, a technológiai elemeknek és a szaktudásnak egységes elvek alapján történő, meghatározott célokat szolgáló kialakítása és felhasználása. És azért nagyon érdekes, mert mondok egy rövid példát, a közepes magyarországi felsőoktatási intézmények általános informatikai hátterének a biztosítása intézményi szinten szerintem 3-5 éven belül nem lesz megoldható. Egész egyszerűen azért, mert nem lesz megfelelő képzettségű ember ahhoz, hogy egy aránylag bonyolult és széleskörű portfóliót megfelelő módon menedzselni legyen képes, mert ennyi pénzt nem tudunk kitermelni. Nyilván erre van egy megoldás, hogy ezt az egészet kiszervezzük, de ha belegondolunk, ezzel azért túl sokat nem fogunk tudni spórolni, mert azt a munkát valamilyen úton módon el kell végezni. De hogyha szolgáltató klaszterekbe összeállnánk, akkor nyilvánvalóan már jelentősebb előnyöket tudnánk fölmutatni. Erre egy konkrét bizonyíték, ez most saját példa, hazabeszélek egy picit, az ELTE esetében van. Az egységes intézmény irányítási rendszernek az ELTE, a Application Service Provider-e, és saját magán kívül pillanatilag 4 másik egyetemnek szolgáltat komplex intézmény irányítási környezetet, úgyhogy ez nekünk különösebben megerőltetést jelentene, mert ezt a munkát saját magunknak így is úgy is el kellene végezni. Az overhead, ami a többi egyetem miatt van, az meg minimális. A többi egyetemnek meg semmit nem kell vele csinálnia, csak a végponti klienseket használni, azt meg úgy is használna. Én ebben hiszek. Attól tartok, ami ide van írva, attól tartok, hogy ami jön, az egy paradigmaváltás, egy fekete hattyú. A fekete hattyúkat előrelezni, azt ugye nyilván tudjuk, hogy bajos. És annak ellenére, hogy ez a szingularitásos történet, ez egy kicsit túlzottan populárissá vált mostanában, abban biztos vagyok, hogy a fejlődési ív az valóban az exponenciális szakaszban tart, és azzal a kockázattal is egyetértek, hogy a felgyorsuló események között előfordulhat, hogy a jövő már jóval azelőtt megérkezik, hogy mi felkészültünk volna rá. Azért szeretek erről beszélgetni, mert hát ha akkor egy kicsit közösen elejébe tudunk menni ezeknek a változásoknak. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.